Ma este együttlétünk megáldása és megszentelése is jöjjön Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy ma este is keresztedhez jöhetünk gondolatban. Kérünk, hogy segíts rád koncentrálni, rád figyelni, és megérteni azt, amit ma este tanítani akarsz nekünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és áld meg szívünket. Készíts bennünket a holnapi közösségre, ige hirdetésre. Kérünk, hogy áldj meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk János evangéliumának 19. részéből. János evangéliumának 19. részében, a 28. versből, ahol ezt olvassuk. Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, monda, szomjúhozom. Vala pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért szivacsot töltvén meg ecettel, és izsópra tévén azt odavivék az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét, kibocsátá lelkét. Kedves testvéreim, ma este az 5. mondás van előttünk. A kereszten halálához közeledő Jézus egy szót mond, az 5. szó egy rövid kifejezés, szomjazom. Szomjúhozom. Ez a rövidke kis szó az, amit ma este el kell egy kicsit gondolkoznunk. Először is azt lássuk meg, hogy ez a szó, ez bizonyítja az Úr Jézusnak a valóságos emberségét. Tudjuk a Szentírásból azt, hogy az Úr Jézus öröktől fogva való Isten, aki azonban fölvette magára az emberi mi voltot, és ahogy a neve tanúsítja, ő Isten és ember egy személyben. Az egyik neve az, hogy Immanuel, velünk az Isten, az ő személyében velünk emberekkel van Isten. Benne, ahogy a régi teológusok megfogalmazták, két természet van, isteni és emberi természet, és egy én van. Ez az isteni része Jézusnak, ami öröktől fogva volt és van, ez sokszor kifejeződött, amikor itt járt a Földön, például abban, hogy tudott mindent, vagy abban, hogy el tudott csöndesíteni vihart, szelet, vagy abban, hogy betegeket tudott egy szavával meggyógyítani, vagy ne mászkáljanak itt a gyerekek, kérem. Tartsátok őket kint valahol. Vagy abban, hogy éppen halottat támasztott föl. Tehát lényeg, hogy különböző módon megmutatta az ő isteni erejét. De sokszor tanújelét adta annak, hogy valóságos ember is. Hiszen emlékeztek rá, hogy amikor mondjuk gyermek volt, akkor azt olvassuk róla, hogy az édesanyja bepólyálta őt, és helyezi a jászolba. Be kellett őt pólyálni. Olyan kiszolgáltatott volt, mint egy kisgyerek, aki éppen megszületik. Vagy olvassuk a Bibliában róla, hogy amikor ment az úton, akkor elfáradt. És így jött le a samáriai asszonnyal beszélgetni a kútnál. Ott is vizet kért egyébként, mint itt a kereszten. Aztán olvassuk, hogy elaludt a hajóban, és más alkalommal. Olvassuk, hogy reggelenként fölkelt és imádkozni ment. Ugyanúgy, mint egy ember, egy valóságos ember. Olvassuk azt, hogy volt, amikor örvendezett a lelkében. Egy emberi érzelmei voltak. Olvassuk azt, hogy máskor pedig például a Lázár sírjánál megrendült a lelkében, elszomorodott, elbúsult a lelkében. Tehát az istensége mellett az emberségének is egy csomó ilyen apró jele van, és ezek között az igaz emberségét mutató jelek között van ez is, hogy itt a kereszten azt mondja, hogy szomjazom. A sátán nem szomjazik, de Isten se szomjazik. Nem szomjaznak az angyalok, nem a démonok sem, az ember szomjazik. Az ember tud megszomjazni. Mi is ismerjük ezt az érzést, ha olyan formában vagy olyan mértékben nem is ismerjük, mint ahogy Jézus ismerte meg a kereszten. Tudjuk, hogy azon a vidéken, ha elmegy valaki oda turistaként, akkor az egy alapszabály, hogyha csak kiteszi a lábát a házból, rögtön vinnie kell magával vizet, hogy nehogy kiszáradjon. Egész nap inni kell azon a forró vidéken. Hát Jézus itt a kereszten, amikor szenvedett, akkor már több órán keresztül nem is evett, nem is ivott. És az igazi emberségét látjuk ebben, hogy ő megszomjazott. Persze kérdezhetitek, hogy miért fontos ez? Hát azért fontos, testvéreim, mert így ő a mi megváltunk. Azt mondja a Heidelbergi Káténk, nagyon jól megragadva ennek a dolognak a lényegét, hogy emberi természetben történt a bűn, mert ugye ember követte el a bűnesetet, és emberi természet kellett, hogy bűnhődjön érte. Ha Jézus nem valóságos ember, akkor nem lehet nekünk, valóságos embereknek a megváltónk. De Jézus valóságos embernek bizonyult a kereszten is. És ez azt jelenti nekünk, hogy ő a mi nyomorult életünknek, emberi életünknek az egyetlen üdvözítője, az egyetlen megváltója. Nem tehetett eleget helyettünk egy ember, mert egy ember bűnös ember. Ő nem tudja magát áldozatul adni, senki nem tudja magát áldozatul adni Istennek, hogy azért bocsásson meg a többieknek. Angyal se áldozhatta föl magát érettünk, mert nem az angyalok követték el a bűnt. Démonoknak ilyen eszébe se jut, a sátánnak meg pláne. Egy valóságos ember kellett, hogy legyen, de aki bűntelen, és Jézus bűntelen valóságos emberként lett a mi megváltónk. Aztán testvérek, ha ezt megértjük, akkor egy kicsit rátérhetünk arra, hogy ez a kiáltás a mi Urunknak a szenvedéseinek a mélységét is jelzi. Most persze ez a kiáltása elsősorban azt jelenti, hogy testileg megszomjazott, és mindnyájan azt sejtjük azt, hogy ez a testi szomjazás ez már nagyon kínos volt. Ez nagyon-nagyon mély gyötrelmet okozhatott neki. Ugye tegnap beszéltünk arról, hogy azt kiáltotta, miért hagytál el engem, ez a lelki gyötrelemnek a kifejeződése. De most ehhez hozzájön a testi gyötrelem is. Jézusnak a lelke mellett a teste is iszonyat gyötrelmeken ment át keresztül akkor, amikor Isten lelke reászállt. A bűnnek nem csak lelki következményei vannak, nem csak testi, hanem mind a kettő. És Jézus mind a kettőt átéli. Killódik ott a kereszten testében is. Ez a szomjazomban, ami benne van, testvérek, én egy kicsit úgy vélem, hogy ez nem csak egy testi szomj volt. Jézusban volt egy lelki szomjúság is, és mintha az is kifejeződne ebben a megnyilvánulásába. Hiszen ahogy tegnap láttuk az igéből, azt mondja, hogy éli, éli, láma sabachtáni, én Istenem, miért hagytál el engem? És ezután mondja, szomjazom, mintha nem csak víz után szomjazna, nem Isten után is. Ez Isten szomj is, ami benne van ebbe a szóba. Isten után szomjazik. Az emberek nem értik. Látjuk, eljöjje illés, hogy segítsen rajta, ugye mondják, amikor még az előző kiáltást mondja, de illés nem jön. Nem is erről volt szó. Jézus az Isten után szomjazott, nem illés után. Isten után, az Atya után szomjazott. És valahogy ez a kettő, ott van mind a kettő ebben az egy szóban, hogy a test is gyötrődik Isten nélkül, de a lélek is gyötrődik Isten nélkül. Az egész valójának a szenvedését át kell érezzük, amikor ezen gondolkozunk, mert és úgy, hogy a mi bűneinkért volt ott. Tehát, hogy így mondjam, érettünk szomjazott. testileg is, meg lelkileg is. Azért, hogy nekünk ne kelljen egyszer szomjazni. Se testileg, se lelkileg, leginkább lelkileg ne kelljen. Ez egy nagyon, nagyon mély dolog, testvérek, hogy amikor a kárhozatról beszél az Úr Jézus a gazdag és Lázár példázatában, akkor tudjátok, hogy ott van a gazdag ember, a pokolba emeli fel a szemét, és mit mond Ábrahámnak, hogy küldd el a te szolgádat, hogy nedvesítse be az ujját, és enyhítse az én szomjam, mert szomjazom, és gyötörtetem el lángban. Enyhítse az én gyötrelmemet. A kárhozat a testvérek, ugye így írja le a Biblia, hogy az a gyötört, az Isten szomjnak a helye, ahol nem enyhül egyáltalán semmivel ez a szomjúsága az embernek. Nincs, aki segítsen az emberen. Nagy közbevettetés van, mondja Ábrahám. Nem mehet oda senki innét. Most azért, testvérek, hogy mi ne éljük át azt a gyötrelmet, amit a gazdag ember a pokolba átélt. Ezért szomjazott Jézus. Hogy így mondjam, helyettünk is szomjazott, hogy nekünk ne kelljen. Hogy mi megelégítessünk. Sőt, ha egy kicsit most eltávolodok ettől a jelenettől itt a keresztnek a történéseitől, akkor Jézusnak a szomjúságára, testvérek, még azt is el lehetne mondani, hogy Jézus mindenkor szomjazott arra is, hogy embereket mentsen meg. Ő benne ott volt az emberek üdvözítésére való vágyakozás. Az is egy erős vágy volt benne. Egyszerűen ő tudta, hogy azért is jött ide, hogy embereket üdvözítsen, embereket megmentsen a kárhozattól az örök életre, és ő szomjazott ezekre az emberekre. Ő ezeket meg akarta menteni, és nyilván meg is mentette. Egyébként, ha mi az övéi vagyunk, akkor bennünk is van egy eféle szomjúság. Akarjuk, hogy a férjünk, a feleségünk, a gyerekünk, unokánk, ez az amaz, hogy ő is bárcsak megtérne, bárcsak hitre jutna. Van egy szomjúság arra, hogy a mieink is valahogy üdvözüljenek, a gyülekezeti tagok, ez az, hogy nehogy valaki kimaradjon az Isten országából a mieink közül. Jézusnak az emberek üdvözítésére való szomjúság egy kicsit belénk is jön, hogy mi is szomjazunk erre, és ezért beszélünk nekik Jézusról, hogy bárcsak ők is hinnének Jézusba. És üdvözülnének. És talán még egyszer visszakanyarodva Jézushoz, az is eszembe jut, hogy Jézus mennyire szomjazott a népének a szeretetére is. Ugye ez egy ilyen csodálatos dolog, már az Ézsaiás könyvében is találkozunk ezzel a megnyilvánulással, hogy Isten azt mondja, hogy ő mit meg nem tettem a népemért, és vártam volna, hogy az a kert, amit én művelek, az gyümölcsöt ad nekem, hogy viszont szeretnek engem, hogy bíznak bennem, hogy engedelmesek nekem. Hát hogy körülvettem, hogy gondoskodtam róluk, és vártam volna. És ugyanígy van az Úr Jézus is testvérek, hogy ő várta volna, hogy az övéi szeretik őt, hogy ő szomjazik a bizalomra. És ma is ilyen az Úr Jézus egyébként, hogy a te meg az én a mi bizalmunkra, a mi szeretetünkre, a mi odaadásunkra, a mi életünkre szomjazik. És kérdés, hogy mi adunk-e neki bármit is, hogy csillapítsuk a szomját. Itt, amikor ezt mondta, akkor ilyen borecetet kínáltak neki, ami eléggé alkalmatlan volt arra, hogy az ő szomját oltsa. De azt is úgy kínálták, majd még erről is beszélek. Adunk-e mi szeretetet, hitet Jézusnak, aki szomjazik erre a mi részünkről is? Jézus szenvedésének a mélységébe pillanthatunk bele tehát másodszor, amikor ezt a szavát halljuk megváltónak. De harmadszor, testvérek, ez a szó azt is jelzi, hogy Jézus mennyire engedelmes az atyának, illetve az igének. Az igének. Valahogy, ahogy itten kísérjük az Úr Jézusnak az egész életét, sőt itt különösen a végét, itt is látjuk, hogy tele van Jézus a zsoltárokkal, tele van az igével. Ugye az első zsoltárból olvassuk ezt, hogy a te törvényedről gondolkodom éjjel és nappal. Ezt, ha valaki elmondhatta, igazán az Jézus volt. Tele volt az igével. Az ige jön belőle még a kereszten is. Nem úgy, hogy most a nehézségben vagyok, akkor nem jön ki belőlem egy ige se, hanem amikor a nehézségben van, akkor jönnek ki belőle igazán az igék. Hát előtte is kijöttek, de ott is ez jött ki belőle. Amikor a sátán kísértett, akkor is meg van írva, ugye? Meg van írva, sátán. amikor vitatkozott a farizeusokkal, írástudókkal, mi van leírva a ti törvényetekbe? Amikor 12 évesen a templomban van, az írásokról beszélget az írástudókkal, farizeus doktorokkal. És itt is azt olvassuk, hogy tudván Jézus, hogy immár minden elvégezteted, hogy beteljesedjék az írás monda, szomjúhozom. Mi volt az írásba? Gondolkoztam, mi van az írásba? Az írásban 69. Zsoltárban olvassuk azt, hogy szomjúságomban ecettel kínálnak vala engem. Nem annak kellett beteljesülnie, hogy ő elmondja ezt, hogy szomjúhozom, hanem annak, hogy ecettel kínálják a messiást. Ezért mondta, hogy szomjúhozom, hogy ecettel kínálják a messiást. De még itt is arra figyel, hogy beteljesedjék az írás, aminek be kell teljesednie vele kapcsolatban. Jézus pontosan tudta, hogy mi szól róla az írásban. Ugye, tehát ez minden világban tisztában volt. Amikor a feltámadás után együtt megy az emmausi tanítványokkal, magyarázza nekik, hogy a messiásnak ezeket kellett szenvedni, mert ezek voltak megírva róla. Minden úgy tett, ahogy megvan írva felőle. Még a kereszten is. Céltudatosan, célirányosan, hogy beteljesedjen az utolsó dolog is, aminek be kell teljesednie még az írásból. Mert az írás föl nem bontható, ahogy János evangéliumában mondja. Az írás. Az Isten szava. Egy kis részét se lehet fölfejteni, hogy az nem fontos, meg az nem érdekes, meg annak nem úgy kell lennie. Úgy testvérek, úgy nekünk is tanulság ez, hogy ha Jézusunk ennyire ragaszkodott az íráshoz, ha ennyire szívügye volt az, hogy beteljesedjen az írás, még a halálába is, akkor nekünk is az életünk folyamán mennyire a szívügyünk kell, hogy legyen, hogy beteljesítjük az írást. Hogy ne csináljunk mást, hogy ne gondoljunk mást, hogy ne higgyünk mást, hogy ne éljünk máshogy, mint ahogy az írás mondja. Hogy a mi életünkbe is beteljesedjen az írás, valósággá váljék az írás. Abba, hogy viselkedünk, hogy beszélünk, hogy viszonyulunk, ahogy elvégezzük a szolgálatunkat, a munkáinkat. Hogy az legyen, amit a mi Istenünk megírt nekünk. Ó, bár csak a szívügyünké lenne ez, hogy beteljesítsük az írást. Az Úr Jézusnak ebben a szavában az is kifejeződik negyedszer, hogy mennyire aláveti magát az Atya akaratának. Mindenbe alávetette magát az Atya akaratának. Tudta, hogy az az Atya akarata, hogy neki így kell függnie a kereszten. A 22. Zsoltárból olvassuk ezt, hogy torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. Tudta, hogy ennek rajta be kell teljesednie, és ő alávetette magát az Atya akaratának. Az Atya akarata, ha nehéz volt neki, akkor is alávetette magát. Neki egyébként az Atya akarata az egész életében az étele, az itala volt. Ugye az az én ételem és italom, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ebből élek. És itt is látjuk, hogy hát amikor könnyebb volt neki az Atya akarata, könnyebb, akkor is tette, de amikor ilyen nagyon nehéz volt, akkor is tette. Ebbe is nekünk ad egy leckét, nekem ad egy leckét, hogy ne csak az akkor tetszen nekünk az Isten akarat, amikor olyan könnyű az, amikor olyan tetszetős, amikor nincs neki semmi negatív következménye, hanem akkor is, amikor szenvedés jön belőle, amikor nehéz, amikor killódunk miatta. Vessük alá magunkat mi is az Atya akaratának a szomjazás tekintetében is, ha éppen azt rója reánk. Ugye Pál apostol írja ezt, hogy én ismerős vagyok, és tudok bővölködni is, meg nélkülözni is. Ha Isten azt akarja, hogy ne egyek, akkor nem eszek. Ha azt akarja, hogy ugyanabban a ruhában járjak, míg leszakad rólam, abba járok. Ha van, kapok tőletek, akkor élek azzal, de ezt is elfogadom, és azt is elfogadom, és tudom, hogy az Úr szeret engem. Nem zúgolódok, és nem bízom el magam, hanem várok az Úrra minden helyzetbe. Mondjuk-e mi is ugyanígy, hogy az Úr akarata legyen, meg akkor is, ha könnyű, ha vidám, és akkor is, ha nehéz. Szeressük mi is az Urat úgy, hogy alávetjük magunkat az akaratának, akkor is, amikor nem olyan könnyű azt elfogadni. Aztán nézzétek, testvérek, az Úr Jézusnak ez a kifejezése úgy azt is tanítja nekünk, hogy ő képes együtt érezni a szenvedőkkel. Ugye ez a szenvedésnek a nagy problémája, mivel sokszor így foglalkozunk, meg így sokszor fölteszik, hogy hát hogyan engedheti meg a szerető Isten, a mindenható Isten, hogy itt szenvedés legyen a világban. Hogy fér össze a mindenható és szerető Istennel a szenvedésnek a megléte ebbe a világba? Miért nem írtja ki innen, ha mindenható megtehetné, és ha szeret, akkor még inkább megtenné? Nos, testvérek, nem kell most erre válaszolnunk, de azt lássuk, hogy Jézus a kereszten valóságos emberként szenvedett. Ugyanúgy, mint ahogy mi is valóságos emberként szenvedünk. És olyan jó tudni, hogy nem csak mi vagyunk a fájdalmak férfi, és az Istennek halvány fogalma nincs arról, hogy miket szenvedünk ebbe a világba, hanem Jézus a fájdalmak férfia. Aki nagyon is jól tudja, hogy nekünk ez mit jelent. És olyan csodálatos, testvérek, ez, hogy éppen ezért fordulhatunk hozzá. Ugye azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy mi mindig mehetünk hozzá, mert ő megpróbáltatott ugyanabba, amiben mi is vagyunk. És amikor mi a legnagyobb mélységbe tudjuk magunkat, valami miatt szenvedünk, nehéz nekünk, testi, lelki gyötrelmeken megyünk át, akkor is ott van az Úr Jézus. És járulhatunk bizalommal hozzá, és tudjuk, hogy nem úgy megyünk, hogy hát úgyse ért meg. Hát ő nem élte át, hát könnyű neki. Nem, hanem ő nagyon is tudja, hogy mi miről beszélünk. Még jobban szenvedett, mint mi. Egyikünk se vívódott úgy halátusába, hogy ne lett volna neki valakibe belekapaszkodni, legalább végső fokon Isten. Jézusnak még Isten se volt ott, akibe belekapaszkodjon. Mi nem járjuk meg a szenvedésnek azt a mélységét soha, ha Jézusra bízzuk magunkat. Mert ha nem, akkor megjárjuk, akkor megismerjük. De amíg mi bízunk az Úr Jézusba, akármilyen betegek, lázasak vagyunk, vagy nem bírunk egy pohár vízért se kinyúlni, azt másokra szorulunk, akkor is tudhatjuk, hogy Jézus nálunk jobban szenvedett, és ha hozzáfordulunk, akkor ő meghallgat minket, és legalábbis ott van mellettünk, ha nem is számolja föl a szenvedésünket, de ott van mellettünk, és nem vagyunk egyedül abban. Ő képes együtt érezni a szenvedőkkel, a haldoklókkal. Végül, testvérek, úgy azon gondolkoztam még el, hogy Jézusunknak ez a kiáltása kifejezi azt is, amire valójában mindenkinek szüksége van. Ugye, mert hogy ha lelki szomjúságról beszélünk, mert most nem csak a testi szomjúságra gondolok, bár arra is gondolhatok, mert vízre mindnyájunknak szüksége van, de a lelki szomjúságra gondolok, ami egyféle ilyen lelki belső békétlenség, kívánkozás valami után, ami nincs, ez valahogy mindnyájunkban benne van. Különösképpen is bennünk van, amikor nem vagyunk még hívők. Akkor valahol ott az ember lelkében ott van ez, hogy az ember vágyakozik dicsőségre, névre, elismertségre, szeretetre, bölcsességre, ismeretekre, békességre, tisztaságra. Mindenki tudná, hogy mire vágyódom én. És igazából nagyon is jól tudjuk, hogy ezeket a legmélyebb lelki vágyainkat, ezeket nem képes egy ember se kielégíteni. Lehet nő, férfi, gyerek, család, nem képes egy földi ember, nem képes a pénz kielégíteni, nem képesek az anyagi javak kielégíteni, sőt, mintha még csak fokoznák ezeket. Nem képesek szellemi élvezetek se kielégíteni, a zene, vagy művészet, vagy valami. Olyan éhség, olyan szomjúság van bennünk, amit nem képesek ezek, hanem csak Jézus tud kielégíteni. Csak Jézus, csak az ige tud kielégíteni, az evangélium tud kielégíteni, még a vallás se tudja kielégíteni. És a vallásoskodhatunk nyakra főre, mehetünk minden nap a templomba, elmondhatunk 100 mi atyánkot, én nem tudom, mit csinálhatunk, akkor se fogunk megelégülni. Csak amikor Jézusban hiszünk. Amikor a megváltónk, aki meghalt és föltámadott, aki szomjazott értünk, aki elhagyattatott, aki pokorra szállt, amikor benne hiszünk, mint a mi megváltó Urunkba, akkor szűnik a szomjúság. Ez a szomjúságunk, testvérek, ugye nagyon jól tudjuk, hogy ez a lelkünknek ez az Isten szomja, ez a bűneset miatt van. És azóta van rajtunk. Egyedül Jézus tudja ezt megszüntetni, egyedül ő tudja ezt felszámolni. Nagyon szépen mutat erre pontosan az a beszélgetés, amit a samáriai asszonnyal folytatott Jézus. Akkor mondja neki, adj innom. De hát igazából én akarok neked adni inni. De nem ezt a vizet, hanem élő vizet. A friss vizet, az ígét akarom neked adni. Hogy a te lelked elégüljön meg, ha nem tudod már megelégíteni, nem tudom hány férfi, meg ember, meg az én szavam. És az asszony boldoggá lesz, amikor hisz Jézus beszédének, és megy és kürtöli világszerte ott, hogy Jézussal találkozott, a messiással. Mintha minden úgy megváltozott volna. Ő, aki elbújt az előtt ugye az emberek elől, és csak a déli melegbe mert kimenni, amikor nem jött senki a kúthoz, egyszer csak hazamegy, és a nyilvánosság előtt összetürköli az embereket, hogy itt van Jézus. Valahogy valami megváltozott benne. Olyan szép ez, testvérek, hogy Jézus így ki tudja elégíteni a lelki szomjúságunkat. Sőt, van a hívő embereknek is egyféle szomjúsága. Ez egy ilyen érdekes dolog, hogy azért egyféle szomjúság azért bennünk is van, hívőkbe. Mert még nem értük el azért a tökéletességet. Ugye? És valahol az ember úgy egy kicsit azért vágyódik erre, hogy bárcsak már tökéletes lennék. És igazából még az sem nagyon zavar, hogy ez majd csak a halál után fog valószínűleg bekövetkezni, ha csak nem idő előtt visszajön Jézus, mármint hogy a halálunk ideje előtt. De azért vágyakozunk, szomjúhozunk arra tökéletes világra, ahova majd kerülünk, ahol Lázár volt az Ábrahám kebelén, vagy ahova Pál apostol ment, hogy mondta, hogy vágyom már a Jézusnál lenni. Őnek is voltak ilyen vágyai. És ahova került az a gonosztevő Jézus mellől, ugye, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, hát milyen jó hely lehet az. Kicsit olvasuk a Jelenések könyvét, hogy milyen lesz az új ég és az új föld, és azt mondjuk, de jó lenne ott lenni. Szóval van nekünk is vágyunk, és olyan jó tudnunk, hogy Jézus ezt a vágyunkat is, vagy ezeket a vágyainkat is ki fogja elégíteni. Szomjazhatunk erre, és meg fogtok elégedni. És a mi szomjúságunk, testvérek, azért olyan szép ez a Jelenések könyvében olvassuk, hogy a hetedik részben, hogy a mennyben, az Isten országában a hívők, azok már nem éheznek és nem szomjaznak többé. Ott szűnik meg végképp. Ott végképp megszűnik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé. A nap se tűzre járjuk. Ilyen csodálatos dolog, hogy az Úr Jézus, testvéreim, aki egyébként tényleg csodálatos dolog, hogy az Úr Jézus, aki azt mondta az asszonynak, hogy én adok neked élő vizet. Aki János evangéliumában ott kiáltotta az ünnepen az embereknek, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Ő, aki teremtette egyébként a mennyet és a földet, a vizeket, a fönti vizeket és a lenti vizeket, aki a patakokat irányítja, aki aki a tenger, akinek a szavára enged a tenger, hogy ez a valaki, aki testi, lelki értelemben a vizeknek az ura, hogy ő szomjazik. Igen. Azért, hogy nekünk tényleg ne kelljen. A Jelenések könyvében találkozunk egyébként még ezzel a képpel, és ez is egy olyan biztató, bátorító dolog, hogy ott olvassuk, hogy én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Ott a Jelenésekben is ezzel bátorítja az ő népét az Úr, a szenvedő keresztjéneket. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Olvassuk a Jelenések könyvének a végén. Úgy olyan jó, hogy már itt a földön mehetünk Jézushoz, hogy úgy a lelki, mint a testi szomjúságunkat is ő elégítsek. És tudhatjuk, hogy egyszer kielégül minden szomjúságunk, és ott leszünk az ő országába, dicsőségbe. Azt ígértem az elején, hogy visszamegyek még oda egy pillanatra, és ezzel fejezem be, hogy amikor az Úr Jézus ezt kiáltotta, testvérek, akkor, hogy szomjúhozom, akkor az emberek megmozdultak, legalábbis az egyik. Ugye azt olvassuk, hogy volt ott a kereszt közelében egy ilyen borecettel töltött edény. Hát ezt arra használták a rómaiak, ez egy poszka nevű ital volt, amit hát ők ilyen frissítő féleképpen használtak, ezt iszogatták ott, amikor hát nagyon megszomjaztak, és ez egy ilyen nagyon-nagyon savanyú borféle volt. Ilyen ecetes bornak tudjuk leginkább elképzelni az ízét. Na most ebbe mártotta bele az izsópot, ami egy ilyen lágyszárú növény, ugye az izsópot mártotta bele az egyik katona, és azt egy nátszára tűzve tulajdonképpen hát próbált ugye Jézusnak a szájához vinni. Hát ez egy ilyen elég kétes vállalkozás volt, mert ugye a nátszál is hajlongott össze-vissza, úgyhogy azzal ott fölnyújtani, nem tudom én milyen magasra ezt a, hogy hívják ott, nem nagyon lehetett. Ha Jézus lejjebb volt a földhöz közelebb, akkor is eléggé kétes sikerű próbálkozás volt. De az a döbbenetes testvérek, hogy ennek a próbálkozásnak a magyarázatát, amit olvasunk, az, mert ezt nem az irgalom diktálta annak a katonának. Nem azért, mert na hát megsajnáltuk, hogy ezt a Jézust, hogy ugyan, hát hadd igyon már legalább ezt a kis borecetet, vagy valamit, vagy vizet nem is. Hanem azért csinálta az az ember, hogy lássuk-e, hogy eljön-e illés, hogy segítse. Még egy kicsit hadd szenvedjen, hogy lássuk, hogy na, mi történik, hogy megmozdul-e a menny. Nem az irgalom vitte, hanem az élet hosszabbítást célzó gesztus, nem egy irgalmas tett volt, hanem egy ilyen a szenvedéseit még egy kicsit hosszabbítsuk. Na lássuk, hogy akkor, na hadd maradj, nehogy már itt meghalljon, mielőtt még valami történik. Egy pár percet még, na. Úgyhogy, testvérek, ez egy olyan dolog, ami ugye az embernek a szíve gonoszságát tudja bemutatni. És ott a kereszten is, igen, hát mi azt mondjuk, hogy irgalmas az ember szíve, meg ilyen, hát nem irgalmas. Nem irgalmas, testvérek. Még az irgalmas tetteink is kegyetlenek tudnak lenni. Irgalmasnak látszó tetteink valójában kegyetlen tettek lehetnek. Hát ez egy olyan kettősség, amikor például ugye olvasok ilyen könyveket Jézusról, hogy azt írja az egyik könyv például, hogy milyen nagyszerű ember, milyen nagyszerű példakép, de nem Isten fia, nem megváltó. Tehát ez a elismerjük, de mégse. Írna valamit adunk neki, de mégse adunk. A szívünk, testvérek, ugye a ellentétben a humanisták hitével, hogy milyen csodálatosak, jók vagyunk, alapvetően nagyon szuper emberek vagyunk, ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy gonoszok vagyunk. És abban is, ahogy Jézussal bántunk ott a kereszten annak az embernek a képébe, az is jelzi, hogy milyenek vagyunk mi. Nincs bennünk jó. Egyszerűen nincs olyan rész bennünk, amit meg ne rontott volna a bűn, testvérek. Úgyhogy minden okunk megvan arra, hogy mi is bűnbánatot tartsunk. És azt mondjuk, hogy mi is arra a kegyelemre szorulunk, amit ez a Jézus ott szerzett meg a kereszten. Különben, ha nem élünk vele, megtapasztaljuk, hogy mit jelent az örök szomjúság. Inkább oda borulok a keresztelé, és inkább kérem, hogy az ő kegyelmével vegyen körül, mosson meg, tisztogasson meg engem az Úr Jézus. Csak ne kelljen megismernem az örök kárhozatnak a szomjúságát. Az Úr Jézus ezt a gesztust elfogadta, mert be kellett teljesedni az írásnak. Érdekes, csak azért mondom, hogy tudjátok, hogy amikor Jézust keresztre feszítették volna, előtte is kínálták őt. Epével vagy mirhával kevert borral. Azt nem a szomjúsága miatt kínálták neki, hanem azt azért kínálták neki, hogy elkábítsák valamilyen szinten. De azt meg nem fogadta el. Az evangéliumok megegyeznek ebbe, hogy tehát kétszer úgymond kerülhetett volna kapcsolatba valahogy itallal, az egyik a még a keresztre feszítése előtt közvetlenül, de azt nem fogadta el, mert nem akarta elborult elmével átélni a kereszt kínjait, hanem józanul akart ezen átmenni, minden fájdalomcsillapítás nélkül. A másik az ez volt, amikor már nem abból a borból, hanem valami más borecetből kínálták. De ezek után már az Úr Jézus meghalt. Már. De arról a szóról, az elvégeztetett szóról, arról majd Azt hiszem legközelebb, ha Isten éltet minket, akkor majd karácsony előtt fogunk beszélni. Most az Úr áldja meg a szívünket, és dicsérjük a mi Urunkat Jézust, hogy ő szomjazott helyettünk, hogy mi megelégítessünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy a kereszten olyan mélységes gyötrelmeket állottál ki. Köszönjük néked, hogy megértettük, hogy téged elhagyott az Atya, és ezért a poklok kínját érted át a te lelkedben, és ma megértettük, hogy a tested is hogy gyötrődött a szomjúságtól. Testben és lélekben elszenvedted, Urunk, a mi bűneink következményeit. Mint valóságos ember, a mi megváltónká lettél, és köszönjük te néked, hogy üdvösséget szereztél nekünk egyetlen és tökéletes áldozatoddal. Áldunk téged, hogy érthetjük, hogy minket azért nem hagy el az Isten, és azért nem kell szomjaznunk se lelkileg, se testileg örökké, mert te átmentél ezeken. Hadd kapaszkodjunk beléd hittel, hadd adjuk neked a szívünket, Urunk, hadd kövessünk téged, hálából azért, amit értünk tettél. Köszönjük néked, hogy megértettük azt is, hogy te mennyire engedelmes voltál az igének. Segíts, hogy a mi szívünkben is ott legyen a te ígéd mindenkor, és hadd legyünk tele azzal, hogy jöjjön belőlünk akkor is, amikor jó körülmények közt vagyunk, és akkor is, amikor nehéz körülmények között. Hadd legyünk rajta, hogy a te ígéd beteljesedjen az életünkben. Hadd fejezzük ki ezzel azt, hogy alávetjük magunkat a te akaratodnak, a te szentséges kívánságaidnak. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy azt is tanítottad nékünk, hogy meg tudsz minket érteni. Mert ugyanúgy ember voltál, és átmentél a lehető legmélyebb szenvedéseken, mint ahogy nekünk is át kell menni. És olyan jó tudnunk, hogy ha baj van, ha nehézségbe vagyunk, ott vagy mellettünk. Köszönjük néked, hogy meg tudsz érteni minket. És áldunk téged azért a drága ígéretért, hogy egyszer ott lehetünk a te országodba, mindnyájan, akik hittünk te benned. És köszönjük néked, hogy nem fogunk már soha szomjazni, mert te megelégítettél bennünket. Köszönjük, hogy ott megszűnik minden vágyunk, minden többre, másra való vágyakozásunk, mert te leszel a mindenünk. Áldunk téged, aki az életvizét adod nekünk már itt a földön is. Köszönjük, hogy úgy nem kell szomjaznunk, mint hitetlen, istentelen korunkban, de szomjazhatunk utánad, a te jelenléted, a te szavaid, a te ajándékaid, a te közelséged után, és köszönjük, hogy már itt is megelégítesz. Áldunk azért, mert az úrvacsora kenyere és bora is megelégít minket, hogy etetsz és itatsz önmagaddal. Köszönjük néked, hogy lelkünket jól tartod, mert szeretsz minket. Köszönjük, hogy együtt lehettünk ma este is, hogy készülődhetünk a holnapi ünnepre. Kérünk, áld meg a szívünkben a te drága igéidet, és áld meg a holnapi találkozásunkat, közösségünket, a te nagy neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, a záró énekünket, a 230. énekünket énekeljük el. A 230. énekünknek mind az öt versét énekeljük. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. 230. Mind az öt versével énekeljük.
Thank you.
Áldás békesség.